Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket. Továbbiakban bocsánatkéréssel kell kezdenem. A múlt héten, a végén kaptam egy szép kérdést ott hátul, megfelelő helyen. Nem hazúról jöttem most, és otthon felejtettem. Úgyhogy bocsánatot kérek a kérdezőtől. Tudom, ez csak magyarázat, de nem mentség, tehát ezért jogos a bocsánatkérés, de remélem, hogy öregedésem még nem terjed odáig, hogy egy hét múlva is otthon felejtsem. Ugyanakkor most nyomott a kezembe valaki egy cédulát, ezen is van kérdés, nem a helyett, de fölolvasom, és hát megpróbálok ezzel kapcsolatban mondani valamit. Tulajdonképpen a sorozat bármelyik estéjén föl lehetne ezt tenni. Nem teljesen szorosan kapcsolódik a témához, de a párkapcsolathoz meg a házassághoz igen. Ön szerint létezik házasság előtt szorongás? Rövid válaszom az, hogy igen. De milyen alapon? Azon az alapon, hogy minden új és nehéz feladat előtt létezik szorongás. Vizsga előtt is szorong az ember, persze a szorongás tartalma különböző lehet. Vizsga előtt szoronghat az ember azért, mert nem tudja az anyagot. Szoronghat azért, mert félelmetes a vizsgáztató. Ezt én is átéltem néhányszor az asztal mindkét oldalán, ezt a szorongást, aztán később az egyiket sikerült megoldanom, mégpedig azt, amikor nem én voltam a vizsgázó, mégpedig olyan módon, hogy elkezdtünk valami másról beszélgetni, hogy van, honnan jött, mi van, stb. Ehhez hasonlók, úgyhogy az illető tapasztalta, hogy az első kérdésekre már tudott felelni. Meg hát előtte is próbáltam bíztatni a népet, vizsgától nem kell félni, mert én is ott leszek, de ez nem nyugtatta meg az illetőt. Na most a házasság előtt mitől szoronghat az ember? Hát ismeretlen a helyzet, mert hát különösen ha első házassága. Na most, ha valaki sokszor gyakorolja, akkor lehet, hogy nem szorong annyira, de nem biztos, hogy érdemes ezt többször kipróbálni. Vagy 20 évvel ezelőtt történhetett annak a főiskolának a folyosóján, ahol 29 éven keresztül tanítottam, volt valami nagy szakmai összejövetel, ahol kollégák találkoztak, nagy részük vidékről jött, régen látták egymást, hogy vagy öregem, jól, na és mi van veled, megnősültem negyedszer is. Mire a másik, ez aztán az optimizmus jele. Hát igen, valóban az volt, én gondolom, hogy különösebb szorongás nem fogta el az illetőt. Na most, a mai témához annyiban kapcsolódik, hogy vagy a múltkorihoz is, ugye a múltkor arról volt szó, hogy együttjárás, együtt hálás, és hát sokan azt mondják, ki kell próbálni, mert hát nem szorong annyira az ember, ha már átélte az együtt hálást. De múltkor megkíséreltem elmondani azt, hogy ez azért nem úgy működik. A második emeletről kipróbálni az ejtőernyő ugrást nem ugyanaz, mint a repülőgépből, több száz méter magasból, és a házasság az utóbbira hasonlít inkább. Tehát nem ugyanaz a helyzet. Na most hát szoronghat az ember attól is, hogy, bocsánat, hogy így fogalmazom, hogy a szexuális teljesítménye megfelele az elvárásoknak. Na de hogyha az illető ezt gyakorolta sokat, mármint a szexuális kapcsolatot, akkor sem ugyanaz a helyzet, de igyekeztem a múltkor elmondani, hogy valamit ezzel veszít az együttlétnek, az első együttlétnek a varázsát, és egy kis szorongás nem árt. Én úgy tudom, hogy gyakorlott előadók is szoktak egy kis lámpalázzal küzdeni. Bevallom, nálam is van ilyen. Ha nem volna, valószínűleg még gyengébb lenne, ami azután következik. Úgyhogy nem kell félni a szorongástól sem, akkor fokozódik az adrenalin termelés a szorongástól, az azt jelenti, hogy az ember még jobban odafigyel, igaz, hogy be is szűkül közben, koncentrál egy valamire. Nem tudom, amikor valaki föllép például hegedülni, szokott szorongani, Juli? Azt mondja, igen, de akkor én rögtön mondom is, hogy most Rabovai Júlia egy kis szorongással, de nagyon szépen fog játszani, Bieber nevű szerzőtől, de hogy mit és annak mi a jelentősége, ezt inkább ő fogja elmondani. Itt valamelyik, nem tudom, most már három ilyenem van, melyiket kell odaadnom a ékszerek közül? Jó. Nem tudom, ezek a technikusok nem igazán értenek az esztétikát, mert ilyen fekete bogyókkal szórják teli az ember, ahelyett, hogy aranyos vagy ezüstös fényben csillogna. Hát akkor nem baj, visszateszem. Jó.
Ja, ez a darab olyan, mint egy ilyen zenei rózsafüzér, bár most nem katolikus közönségben vagyunk, de hogy négy hangra épül egy László Fámin sorozatra, és az összes ütem erről szól.
Tehát négy hang az egész.
Hát arra épül, igen.
Ja, arra épül. Jó. De vannak ám katolikusok is. Remélem én is. mindig sejtettem, hogy négy színből nagyon sok színt ki lehet keverni. Hát négy hangból is sok mindent lehet variálni. Közben eszembe jutott egy néhány évvel ezelőtti élményem. Az egyik házassággondozó hetünkön jelen volt egy kedves házaspár. 8-10 éve voltak már házasok, ahhoz képest már elég sok gyerekük volt. De valami diszharmónia volt a házasságukban, nem igazán ment. Az asszony szomorú volt, és sokat volt szomorú. Röviden úgy jellemezhetném a férfit, hogy nem volt éppen kommunikáció zseni az illető. És arról próbáltam beszélni neki, hogy az asszony olyan, mint egy mesterhegedű. Nagyon érzékeny hangszer, meg kell tanulni játszani rajta. Meg kell ismerni, és meg kell tanulni azt a módot, ahogyan megközelíthető, és ahogyan föl lehet hangolni. Hát szépen eltelt a hét, és az utolsó nap, hát ez vidéken volt, látom, hogy valahol járt, megérkezett az autóval, egyedül szállt ki az autóból, de egy hatalmas, cserepes, virágzó növénnyel. Kérdeztem tőle, hogy hát mi van, Géza? Azt mondja, az első hegedű lecke. Hát igen, én meg gondolom, hogy lecke, hogy ez, amit hallottunk, amellett, hogy virtuóz volt és gyönyörű, ahogy Julika előadta, mindannyian élveztük, és valamit üzent nekünk arról is, amiről ez a jelenlegi sorozat szól. Most ahogyan én remélem, hogy mindannyiunk számára ismert, a témánk ma az, hogy mire jó a papír és a szertartás. Ugye a múltkor arról beszélgettünk, hogy hát házasság előtt nem hasznos-e kipróbálni a kapcsolatot, és itt általában a szexuális kapcsolatra gondolnak az emberek. Én megpróbáltam meggyőzni akkor a hallgatóságot, hogy nem érdemes kipróbálni, nincs miért, sőt, veszítünk vele. Isten igéje arról szól, hogy a szexualitás, a szexuális kapcsolat a házasságba való. Isten a házasságba adta. Nem melléje, nem utána, nem is eléje, hanem bele. Ma egy másik kérdéssel szeretnék foglalkozni. Egyre többen vannak azok, akik meg se kötik a házasságot, sem polgárilag, sem egyházilag, és ezt próbálják valamiképpen indokolni. Ezen a szép rajzon, egyébként Gál Éva rajza, látunk egy párt. Hol vannak ők? Kint a szabadban. A gyönyörű természetben, mondják sokan, igen, hát a természet templomában. Na és hol van az az ember, aki a szertartást végzi? Az nem szükséges. Ez a válasz. Talán ismerik a hallgatók közül többen a Cigánybáró című operettet, Strauss operett, Jókai kisegény alapján készült egyébként. Abban van egy olyan ének, ami valahogy úgy kezdődik, egy kettős, hogy kiesketett, felej, te mond, és akkor jön a válasz, a gólyamadár, meg ehhez hasonló válaszok. Sajnos nem tudom pontosan, mert nem vagyok elég művelt operett témában. És hát már Jókai korában és Johann Strauss idején is létezett ilyen, napjainkban pedig egyre többen vannak, akik úgy érzik, hogy nem szükséges megkötni a házasságot, elég egyszerűen összeköltözni, még a Bibliára is szoktak hivatkozni. Azt mondják, hogy ha csak az van megírva, adott esetben egy házas párral kapcsolatban, hogy és bement hozzá, és attól kezdve házasok voltak. Én szeretném ezt hozzáfűzni, hogy az nem úgy volt ám, hogy csak bement hozzá, hogy mit mond erről a Biblia, azt még fogom közben idézni. Komoly szertartás előzte meg. Nem csak a Biblia történeteiben az ókorban, az ókorban mindenütt, sőt, jelenleg is természeti népeknél, nem csak keresztényeknél, az afrikai törzseknél. A házasságkötés általában nagy ceremóniával jár, két fontos kritériumot tartanak az emberek szükségesnek. Az egyik az, hogy nyilvános legyen, tehát mindenki tudja azt, mostantól kezdve, hogy mi vagyunk azok, akik az életünket összekötjük. A másik pedig az, hogy törvényes legyen. Persze a törvény különböző képpen szól, különböző kritériumai lehetnek, de minden esetre ezt fontosnak tartják. Hogy miért, majd erről is szó lesz. De nézzük meg először azokat az érveket, amelyek azt igyekeznek bizonygatni, hogy nem szükséges. Bocsánat, itt valami közben elmaradt, diavetítésre kell átállítani. Igen, most már megvan. Tehát innen következik az igazi szemléltetés. Tehát mi a következő? A gyakori magyarázatok arra nézve, hogy miért nem szükséges megkötni a házasságot, nem az a papír teszi. Szeretjük egymást, és kész. Én azt hiszem, hogy mindannyian egyet értünk azzal, hogy önmagában a papír nem biztosíték sem a szerelemre, sem a kölcsönös, egymást tisztelő és egymás iránt elkötelezett szeretetre. Ez igaz. Nem a papír teszi. A másik, az úgynevezett élettársi kapcsolatban élők sokszor jobban ragaszkodnak egymáshoz, meg jobban is szeretik egymást, mint sokan mások, akik szabályosan és egyházilag is megkötötték a házasságukat, de ugyanakkor elhidegültek egymástól, adott esetben meg is csalják egymást, pedig volt szabályos esküvő. Polgári is, és egyházi is. Úgy gondolom, ez is igaz. Vajon ez a két érvelés megállja a helyét, megállja-e a helyét, és elegendő súllyal bír-e? Én azt gondolom, hogy a valódi okok nem ezek, amiket mondanak. Ez inkább az ideológia, amivel ezek az emberek próbálják igazolni a saját álláspontjukat. Mi áll a háttérben? A háttérben olyan attitűd áll, ami azt gondolom nagyon sok esetben nem is igazán tudatos. Mik ezek? Az, hogy félnek attól, hogy esetleg nem lesz jó a házasság, és ha nem kötjük meg, akkor könnyebb lesz szétválni. Polgárilag is, egyszerűbb, kevesebb utáni járással jár, még olcsóbb is, könnyebben megoldható. Na de nézzük tovább, még emögött mi áll. Én azt gondolom, hogy a bizalom hiánya. Nem bíznak egymásban. Nem bíznak magukban. Találkoztam már olyan emberrel is, aki visszalépett majdnem az utolsó pillanatban a házasságkötéstől. Azt mondta, hogy hát nem érzek semmi lángolást. Vajon lángolást kell érezni? Afelől biztosítok mindenkit, hogy az a bizonyos romantikus lángolás, előbb-utóbb alább hagy. Vannak, akik erre azt mondják, hogy ezt a romantikus lángolást, ezt a szerelmet, majd fölváltja valami más, ez a lángolás, a romantikus lángolás átalakul szeretetté. Erről azt gondolom, hogy az nem alakul át. A szeretetnek meg kell születni bennünk, annak más a forrása. Remélem, hogy nem okozok nagy csalódást, ha azt mondom, hogy, annak a hogy az a romantikus lángolás kémia. Hogy kémia? Megmondom egyenesen. Feniletilamin. Hogy? Úgy, hogy az ember vérében keletkezik egy ilyen anyag, amikor nagyon szerelmes. De nem csak akkor. Akkor is, ha nagyon szorong. Sőt, akkor is, ha nagyon dühös. Heves érzelmek közepette, úgyhogy erre nem érdemes építeni. És a lángolás alább hagy. Aki szereti a lírai költészetet, meggyőződhet arról, hogy nagy költőink hányszor voltak halálosan és végleg szerelmesek. Petőfi Sándornak nem Szendrei Júlia volt az első. Az négy ökrös szekeret nem Szendrei Júliához írta. Etelkével választottak csillagot. Aztán, hogy etelkével mi lett, valószínűleg férhez ment, de nem Sándorhoz. Berzsenyi Dániel, aki a közelítő télben olyan szépen ír lolli barna szemöldökéről, szintén sok nőt megidéz. Ő visszatért ahhoz a szép szokáshoz, hogy a vers fejébe belerejtette az illető hölgy nevét. Ez azt jelenti, hogy a strófák legelső betűi, ha azt úgy összeolvassa az ember, kiadja a hölgy nevét. Hát némi költői bravúr ezt így megcsinálni. Ősi dolog ez. A Bibliában is van ilyen. A 119. Zsoltár, úgy szokták emlegetni, hogy az arany ABC. Persze a magyarban ez nem jön ki. Emiatt talán érdemes megtanulni héberül. Én már úgy vagyok vele, hogy erre a kis időre nem. Meg a Mennyországban is magyarul fogunk beszélni. Mondjuk ebben az utóban, én már nem vagyok biztos, de abban igen, hogy kommunikációs zavaraink nem lesznek. Lehet, hogy héberül. Hát akkor mégis el kellene kezdeni valahol. Mindegy, ez pillanatnyilag nem olyan nagy probléma. Tehát nem bízunk egymásban. Nem bízunk magunkban. Ki tartok? Ő ki fog tartani? Meg egyáltalán mi lesz? Hát akkor jobb, ha el se kezdjük. Én remélem, hogyha ráérzünk arra, hogy a háttérben az úgynevezett élettársi kapcsolatoknál ilyen gondolatok állnak, akkor talán elgondolkozunk rajta. Voltak nagyon szép, pozitív élményeim is élettársi kapcsolatban élő emberekkel. Gondolom, sokan tudják azt, hogy nyaranta szoktunk házassággondozó heteket szervezni. Általában házaspárokat szoktunk erre hívni. Még az eleje táján 15 évvel ezelőtt elég sanyarú körülmények között voltunk már külsőleg, nem fért be mindenki a szobákba. Voltak, akik sátorral jelentek meg. Megjelent egy fiatal pár. Mi azt hittük, hogy házasok. Később derült ki, hogy nem az, nem azok. Ott az történt, hogy első este, amikor beköltöztek a sátorba, hatalmas zuhé következett, kimosta őket a sátorból, bemenekültek, de akkor hát nem megfelelő körülmények között voltunk, nem is volt többször ilyen házaspári hetünk, külön volt egy férfi szoba, meg egy női szoba, szóval ez botrány egy házasság göndozó héten, de úgy akkor éppen nem fogadtak be bennünket egy másik helyen, utolsó pillanatban derült ki, és kerestünk helyet, hát egy ilyet találtunk, ezért hoztak néhányan sátrat, ez a pár is. Úgyhogy a kislány szépen ment az asszonyokhoz, a fiú ment a férfiakhoz, kiderült, hogy nem voltak házasok, már csak azért is, mert aztán így október táján kaptunk tőlük egy esküvői meghívót. Hát a dolog jól végződött. Aztán voltunk egyszer egy másik helyen, ott voltak külön házaspári szobák, egy keresztény hely volt, nem mondom pontosan, hogy hol, egy keresztény táborhely, kedves, komoly, de nagyon szigorú hívő emberek tartották fenn, illetve tartják fönn most is ezt a missziói telepet, és abban az időben ennek a tábornak a megalapítója, idősebb ember, majdnem velem egyidős, picit még öregebb is, élt még a felesége is, sajnos ő már nem él, na, a felesége volt egy nagyon szigorú néni. És valahogy kiderítette az egyik párról, hogy azok, mondta nekem megbotránkozva, nincsenek összeházasodva. Hát mondtam, borzasztó. Most mi lesz? De hát ő nagyon karakán hölgy volt, mondta, én ide őket nem engedem be. Nem lehetett megakadályozni, de hál' Istennek nem laktak messzi attól a helytől, nem Budapesten volt, de nem túl messze Budapesttől. És ez a pár hajlandó volt naponta kijárni oda. Még valamit hozzáteszek. Ott jutottak élő hitre. Minden nap négyesben le kellett ülni velük, beszélgetni. Amíg a többi házaspár egymással töltötte az időt, úgyhogy kaptak kérdéseket, kérdőíveket, amiket meg kell beszélni egymással, ők pedig a megtérésről, az újjászületésről érdeklődtek. Újjászületett emberekként mentek haza, hát nem októberben, novemberben volt az esküvőjük. Megvolt. Még egy harmadik ilyen házaspár volt, az már nem azon a helyen. Miután megérkeztek, akkor súgták meg nekem, ezek nincsenek összeházasodva. Hát az messzi volt Budapesttől. Én fölmentem a szobájukba, már éppen kipakoltak, mondtam nekik, hogy mi ezt nem szeretjük, házasoknak van ez a hét, de arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek. És ők figyeltek. Vidéken laktak, néhányan elmentünk az esküvőjükre. Nagyszerű volt. Más kérdés, hogy a férfi beteg volt már akkor, pár évvel ezelőtt meghalt. De az élete nem ért véget, mert az Úrral találkozott. És a házasságát is Isten kedvére való módon, pontosabban a kapcsolatát, az élettársi kapcsolatát tudta Isten kedvére való módon megoldani. Valójában miért van szükség arra bizonyos papírra, azaz arra, hogy polgárilag is törvényesen megkössük a házasságunkat. Tehát, hogy hivatalosan rendezzük el hivatalos elkötelezettségünket, illetve elkötelezettségünket fejezzük ki a hatóság előtt is. Ezt aláírjuk, elkötelezzük magunkat. Miért? Azért, hogy a döntésünk valóban elkötelezett legyen. Ezzel szinte eltorlaszoljuk a visszafelé vezetett utat. Vagy legalábbis megnehezítjük magunk számára. Ha valóban úgy gondoljuk, hogy van jövőnk, ez nem egy éjszakáról szóló kapcsolat, nem néhány hétre szóló kapcsolat, nem pár évre szóló kapcsolat. Mi együtt akarjuk leélni az életünket, és erre elkötelezzük magunkat. Ezt fejezi ki az a bizonyos papír. Milyen döntés ez? óriási döntés, különösen a férfiak számára. Hát képzeljétek el, az a férfi, aki ezt aláírja, törvényesen a hatóság előtt lemond a világ összes többi nőjéről. Ez hatalmas áldozat, nem? Mi ennek a másik oldala? Látom, itt vannak fiúk, akik bólogatnak. De mi ennek a másik oldala? Itt a lányok, illetve az asszonyok gondolják meg, hogy akkor én az ő számára többet érek a világ összes többi nőjénél. Hát ezzel fölmegy az értéked. Nem? Hát ez óriási dolog. Persze a másik oldalon is így van ez. Az a hölgy, aki ezt aláírja, vállalja ezt az elkötelezettséget, törvényesen lemond a világ összes többi férfiáról. Természetesen emellett az ember ápolhat jó kapcsolatokat más neműekkel, sőt azonos neműekkel is, de nem olyan jellegűt, mint amilyen házasságban van. A teljes spektrumban, azaz a testi kapcsolattól, a lelki kapcsolatig, minden szinten szükségünk van az egységre. A testi kapcsolat is akkor teljes, ha lelki kapcsolat van köztünk. De nézzük csak az eltorlaszolást, a visszafelé vezető út megszüntetését. Az a derék vitéz, akit itt látunk, hát mondjuk, hogy ő Toldi Miklós. Nem tudom, hogy most valamiképpen látja, hogy milyen képet vetitek róla, lehet, hogy nem tetszene nagyon, de minden esetre ilyen erős, bátor vitéz lehetett. Mit tett Toldi, amikor a Nyulak szigetén, Margit szigeten megvívni készült a cseh bajnokkal, és még nem volt Margit híd. Átmentek mind a ketten csónakon, és mielőtt a küzdelemre sor került volna, Toldi az egyik csónakot elrúgta a partról. Parttól. Mivel magyarázta? Azzal, hogy csak egyikünknek lesz szüksége csónakra. Mert elkötelezett volt erre a küzdelemre. Komolyan vette ezt a küzdelmet. Nincs visszaút. Nincs visszaút. Én azt gondolom, hogy a házasság ebből a szempontból is kiábrázolja Krisztus és az ő egyháza kapcsolatát. A Bibliában ez visszatérő hasonlat. Ez, hogy nincs visszaút, ezt visszhangozza egy talán sokak számára ismert keresztény ének, Sundar Singhnek tulajdonítják ezt az éneket. Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem őt. Nincs visszaút. Nincs visszaút. Jézust is csak így lehet elkötelezetten követni. Nem úgy, hogy körülnézek egy kicsit a templomban, vagy belekóstolok egy ifjúsági közösségbe, hogy milyen az. Ahhoz is elkötelezett döntés kell. Sundar Singh számára ez komoly döntés volt, mert a családja, egy szigorú hindu család kitagadta őt. Valóban nem volt visszaút. Úgy nevezték őt, hogy ő a keresztény sathú. És minden valószínűség szerint mártír halált halt, egy tibeti útjáról nem tért vissza. Elkötelezett volt. Nos hát a házasság is ilyen elkötelezett, a házasság is küzdelem, de nem egymás ellen, hanem egymásért. Igen, van olyan, hogy egymás ellen. Két önzés titkos párbaja. hallottuk egy héttel ezelőtt Szabó Lőrinc versében. De Isten nem így képzeli el. Egymásért kell küzdenünk. Nagyon sokszor a saját önzésünkkel kell küzdenünk. Nagyon sokszor a kísértés ellen kell küzdenünk. Azt senki se gondolja, hogyha házasságot köt, és kialakul számára mondjuk egy rendszeres szexuális élet, hogy ettől kezdve elvágtak minden testi kísértés. Nem. Lehet, hogy egy ideig igen, meg lesznek forró hetek, amikor ez föl sem erül, de gondoljatok bele, hogy van ez. Én azt tapasztalom, hát nem tudom, hogy érti-e valaki ezt, hogy lehet, egyre több olyan nőt látok, aki fiatalabb, mint az én feleségem. Meg tudja ezt valaki magyarázni? Ez vele jár, ez természetes. A hűség értelméről is szó lesz. Az egyik este benne van a programban. És lesznek olyan nők, akár az első hetekben, láthat az ember olyanokat, akik még szebbek, alig elképzelhető, de jöhetnek. De hogy van ez? Én azt gondolom, hogyha az emberben helyén van ez a kérdés, ha jól viszonyul a párjához és a házasságához, akkor valahogy úgy van vele, mint egy gyümölcsfa kertész, aki gyönyörű almákat termel, aztán egyszer bevallja azt, hogy a szomszéd kertjében még nagyobbak és még pirosabbak az almák, aztán lehalkítja a hangját, és nekem bizalmasan azt mondja, de az enyém finomabb. Mitől finomabb? Attól, hogy az enyém. Azt hiszem, értjük a dolog lényegét. Tehát ez a döntés erre vonatkozik. Ezt a döntést kell meghozni. Nem gondolom, hogy túl sokszor szoktatok étteremben étkezni, azért előfordul, mondjuk, ha meghív valaki. Rendelsz valami finom ételt, nagyon ízletes és szabad döntéssel rendelted. Aztán észreveszed, hogy a szomszéd asztalhoz micsoda ételkölteményt hoz a pincé. Még mondod is az asztaltársadnak, hogy oda néz. De az nem jut eszedbe, hogy oda menj és belekanalasz. Mert a tiedet szabad döntéssel te rendelted. Minden hasonlat sántít, nyilván ez is. De talán valamit mégis megmagyaráz, miről van itt szó. Csak egy elkötelezett döntés alapján válhat sikeressé a házasságom, a kapcsolatom a párommal a házasságomban, és ehhez tudnom kell két dolgot. Az egyik, amit tudnom kell, az, hogy mi lakik a másikban. Ezért kell megismernem őt. Ezért kell sokat beszélgetnünk. Házasságkötés előtt már. Sok mindenről. Lehetnek jó közös élményeink, izgalmas élményeink. Megint eszembe jut egy történet. Valaki, aki már házas ember, hiszem, hogy 4 gyereke van talán, kicsit későn nősült, nagyon sokáig nem találta a párját. Aztán az egyik ifi után készült hazamenni, akkor már volt egy kis poszkia, és tudta, hogy az egyik lány éppen arra felé megy, és mondta neki, hogy szívesen hazaviszlek. Az beleegyezett, be is ült a kocsijába, elindultak, közben megerett az eső. Ez még nem lett volna nagy baj. Bedöglött a kis polcki. Na most mit kell? Mit lehet ilyenkor tenni? Ő kiszállt, hogy tója. Dombra kellett fölfelé menni ráadásul. Erre a lány, aki bennült, szintén kiszállt, és ketten tolták. Ebben a fiúban akkor megmozdult valami. Hát, ha ő erre képes, akkor meggondolandó. Hát házasság lett belőle, persze. Eszembe jut egy másik történet is. Szintén hívő emberekről van szó. Kezdtek együtt járni, barátkozni, beszélgetni. A lánynak elég gyenge volt a látása. Már akkor, azóta még többet romlott. Mentek valahova, éppen beállt egy troli, amit el akartak érni. A lány remondott róla, de a fiú azt mondta, megfogta a kezét, gyere, elérjük. Fölugrottak a hátsó peronra, még nyomott is rajta egyet. A lány számolt be róla így. Akkor tudtam, hogy erre a férfire rábízhatom magam. Nekik is 4 gyerekük született. Nem azért. Teljesen független. Nem is tudom, mennyit akartak, de utolsó 2 egyszerre született, úgyhogy úgy számolt be róla, hogy egyszerre megduplázódott gyerekeim száma. De akkor győződött meg arról ez a lány, hogy ebben az emberben lehet bízni, rábízhatom magam. Megismerte őt, megismerte a másikat. Meg kell ismernem őt. Nem elég információ az, hogy jó szaga van. Nem elég az, hogy jól néz ki. Az még kevésbé számít, hogy 2 autója van. És azokat időnként lecseréli. Nem. Az értékrendjét kell megismerni, a jellemét kell megismerni. Őt kell megismerni. Na az egyik, amit tudnom kell, hogy ki ő. A másik, amit tudnom kell, hogy mi lakik bennem. Tulajdonképpen saját jellememet, gondolkodásmódomat, értékrendemet kell kontroll alá helyeznem. És azt mérlegre tenni, hogy vállalni tudom őt végig. Akkor is, ha beteg lesz, bekövetkezik valami olyan, amire az ember nem számíthat? Bekövetkezhet. Akkor is, ha kiderül valami, amiről ő se tud, persze arról meg kell győződni, hogy őszinte, igaz-e, ez még az előző ponthoz tartozik, de amikor magamat vizsgálom, tudom őt vállalni? Most szép, erős fiatalember, jól keres. És mi lesz akkor, ha elbocsátják? Mi lesz akkor, ha idő előtt leszázelékolják? Megtörténhet? Életre szóló döntést kell hozni. Nem könnyű mindezt végig gondolni. Fogyasztói szemlélettel erre az ember azt mondja, hogy hát nem, hát akkor sokkal jobb az úgynevezett élettársi kapcsolat. De hogyha az Isten útját akarom járni, ha először erre kötelezem el magam, az Isten útját járva, Jézus Krisztust követve vallom azt, amit Szundár Szink, hogy nincs visszaút, a kereszténységből nincs visszaút, akkor a házasságból sincs visszaút. Akármilyen nehéz lesz közben. Igen, megtörténhet közben, hogy valóban csalódások érik az embert, esetleg a másik sem tehet arról, hogy magát sem ismerve, nem egészen olyan ember, nincs empátiás érzéke, kommunikációs idióta, vagy akármi lehet. De az Úrért kitartunk egymás mellett, és ebben a küzdelemben van valami szép, valami gyönyörű. Nos, most már a szertartásnál tartunk. Jó, tudom, ez a kép nem a templomban történt, hanem a templom előtt. Lehet, hogy néhányan ismerik ezt a párt, azért mertem ide tenni, mert a Biblia és Család című világlap címlapján is egyszer ugyanők megjelentek. Minden esetre szertartásosan öltözködtek. Gyönyörű mennyasszonyi ruha, a csinos vőlegény pedig, ugye szép vőlegényi ruhában, az már a képnek vagy a projektornak a hibája, hogy ilyen foltos lett ennek a kedves arcú, szép mennyasszonynak az arca, a valóságban nem ilyen volt, és azóta sem ilyen. Mire jó a szertartás? Egyáltalán miről szól a szertartás? Mi az esküvő? Nem az eskü a lényege, noha a magyar szónak az eredete az eskü szóból származik, hanem az Isten színe előtt kötött szövetség az, amiről szó van. Látunk itt egy fontos igét, Malakiás 2.14, kikeresitek, nem pontosan így van, de utána néztem más fordításokban, így pontosabb. Az Úr a tanúja annak, hogy szövetséget kötöttél ifjúkorodban elvett feleségeddel. Aztán folytatódik, aki ez szűtlen lettél. Ez Isten panasza. A általunk használt Biblia fordítás ezt úgy hozza vissza, hogy úgy adja vissza, hogy Isten a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten szín előtt kötötted a szövetséget. Van egy ezzel párhuzamos ige, a Példabeszédek 2.17-ben, amit most rögtön fölolvasok. Ott ezt olvassuk, 16-17-et olvasom. A bölcsesség megment a másasszonyától, a hízelgű szavú idegen nőtől, aki elhagyja ifjúkorának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről. Hát ez az esküvő lényege, Isten a tanúja, ami egymás iránti elköteleződésünknek. Hát amikor megkötjük a házasságot, akár templomban, akár máshol, lehet máshol, attól az érvényes, és jelen van az Úr szolgája, aki az ő igéjét szólja, imádkozik, és az Úr áldását közvetíti, akkor nem az emberi tanú játsszák a főszerepet. Ők is fontosak. Tudnunk kell, hogy Isten van jelen. Ő tanúskodik. És ezt a szövetséget megszegni, Isten elleni vétek, nem csak a társam elleni vétek. Ebből az igából kitörni. Isten nevére hoz gyalázatot. Hogy jut eszembe az a szó, hogy iga? Ismerjük Pál apostolnak azt a mondását, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában. Görögül írta, de abban az időben az egész római birodalom területén ismerték a római jog nyelvét, és abban az a szó, a konjugium, jelentette azt, hogy iga, és jelentette azt is, hogy házasság. Hiszen sok bölcsesség van ebben. A házasság valóban iga. Talán az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy nem habostorta. Ma is. Nagyon jó kép ez, mert hogyha az egyik ugyanabban az igában nem húz, akkor a másikra több teher nehezedik. Sok ilyen asszony van, az összes gyerekkel csak ő bajlódik. Ha az egyik kitör, a másiknak fájdalmat okoz. Igen, iga a házasság. De összekapcsol két embert. A szertartás mindig ünnep. Különösen olyankor, amikor hosszú útra készül valaki. Igen, a háborúba induló katonák fölesküsznek a zászlóra. Ez még ma is így van. Ha megy egy, akár egy magyar különítmény mondjuk Afganisztánba, először ünnepélyes fogadalmat tesznek. Expedíciók indulásakor szintén ünnep van. Az expedíció résztvevőinek vérmérséklete és világnézete szerint. Ha keresztény misszióba indulnak, akkor imával és áldással bocsátják őket útnak. Honfoglaló őseink a honfoglalás előtt mind a heten ugyanabba az edénybe csorgatták a vérüket. Ez volt a vérszerződés. Én tudom, hogy ez pogány szertartás. Az volt. De mégis azt fejezi ki, hogy itt szövetséget kötünk egymással, vérszerződést egy ilyen fontos út előtt. Egy fontos és nehéz út előtt. Hát a hét honfoglaló vezér közül csak egyet sikerült ide hozni, ki döntse el, hogy ez ki lehet a hét közül, mert ugyanazt a figurát hétszer ide tenni nem lett volna szép. Na, de ennek az a jelentősége, hogy minden hosszú, nehéz út előtt ünnep van. Ha csak úgy összeköltözünk, akkor minek az ünnep? Ha átéljük azt, és tudatos bennünk, hogy ez egy fontos dolog, hogy mi együtt töltjük a következő évtizedeket, hát akkor annak ünnepnek kell lenni. Igen, a házasság út is, és nehéz is. Először azt szeretném hangsúlyozni, hogy a házasság út, nem úti cél. A mesékben úti cél, ahol megérkezik a kis pásztorfiú, és feleségül veszi a szép királylányt. Ott az az úti cél, a mese véget ér. A valóságban egy út kezdete a házasságkötés, együtt megyünk. Hová? A cél felé. Mi a cél? Az ígéret földje. De az ígéret földje nem a házasság. A pusztán megyünk keresztül. Mennyi ideig? Hát ki mennyit? Izrael népe 40 évig vándorolt. Én azt hiszem, hogy ez egy átlagos házassági időtartam. Mi történetesen 46 éve vándorlunk a pusztában. Már több, mint egy pusztai vándorlás. Mi van a pusztában? Először is ki van a pusztában? Jelen van az Úr. Felhőoszlopa vezet. És ettől vagyunk boldogok, hogy az Úr velünk van. Ő jár előttünk. De nem ez a cél. A cél az ígéret földje. Mire oda megérkezünk, már nincs szükség a házasságunkra. Azért nem lesz házasság a mennyországban. Mert ott lesz valami, ami a házasságnál is jobb. El lehet képzelni, hogy jobb. Hát több éve házasok el tudnak képzelni jobban. De addigra betölti a szerepét a házasság. Azt a szerepet, amit Isten szánt neki. Először is a földön kell ragyogtatni Isten világosságát, Isten tükrözni, meg a földön kell minket alakítani a Istennek, és ehhez az alakításhoz Isten eszköze, Isten smirglie, bocsánat, csiszoló papírja a házastárs adott esetben. Útközben is boldogok vagyunk, ha ugyanaz a célunk és ugyanoda menetelünk. Na most ez a kép azért van itt, mert a múltkor tettem egy ígéretet. Talán emlékeznek rá azok, akik jelen voltak. Ennek a ábra sornak csak a felső részét vetítettem. Ugye arról szól, hogy a kígyó éppen bekapja a békát, akkor megígértem, hogy megmutatom az egészet. De most itt a mai alkalom végén hadd mondjam azt, ami most már ide is van írva. Vigyázz, nehogy bekapjon a kígyó. Vagyis a kor szellemének az ura, ama az ősi kígyó, kit ördögnek és sátánnak is neveznek. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy szerelem és házasság az ige és a kor szellem erőterében. Mi a korszellem? Valaki így fogalmazta, a sátán időszerű akarata. Hát ne sodródjunk a korszellem áradatában, legyen tudatos bennünk az, hogy mi Jézus Krisztust követjük, és azzal a másik emberrel, akivel össze akarjuk kötni az életünket, az ő színe előtt akarjuk összekötni az életünket. Köszönöm a figyelmet. Következő alkalommal a témánk a szingli, mert az egyedülálló. Mit mond erről Isten igéje, meg egyáltalában ki a szingli? Ugye erről lesz szó, már most elárulom, hogy Pál apostolnak nem volt felesége, de ő nem volt szingli. Hát tisztázni fogjuk ezt is, hogy ki a szingli. Egyáltalán nem azt jelenti, hogy akinek nincs házastársa, pedig már elég öreg. Akkor Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm szépen.